Ma érkeztünk a szenvedés témájához, de nem az következik ma, hogy nincs semmi szenvedés, hanem hogy a szenvedés semmiképpen nem hasonlítható az örök dicsőséghez, amely nyilvánvalóvá lesz rajtunk. Ki az, aki nagyon rosszul aludt a vihar miatt? Nézzetek körül mindenki, aki jelentkezik. Nem egyedül vagytok. Igen. Vannak jó, akik jól aludtak? Azoknak nagy tapsot, nagy tapsot. Igen. Azzal szeretném kezdeni a mai alkalmat, amikor már volt szó arról, hogy az evangéliumban nem kell szégyenkeznünk, hanem szégyen nélkül elmondhatjuk a saját gyengeségeinket is, és Isten túláradó kegyelmének a megtapasztalását is. Aztán beszéltem arról, hogy nincsen különbség, tehát hogy teljesen mindegy, hogy milyen háttérből jövünk, ugyanúgy elfordulunk Istentől, elhagyjuk őt, megkeményedik sokszor a szívünk, és méltók vagyunk az ő ítéletére. És aztán tegnap beszéltem arról, hogy nincsen semmi kárhoztató ítélet. Tehát vádak vannak, és vádak mindig lesznek, de már kárhoztató ítélet nincs. Tudjuk, hogy a vége, az bármennyi vád érkezik el a mennyei trónushoz, Krisztusra tekintettel minden szét van téve, minden el van távolítva az útból. Egyetlen egy kárhoztató ítélet sincs azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. És a mai nap pedig ezzel folytatjuk szintén a Római Levél 8. részéből, hogy azt tartom, ezt írja Pál apostol, hogy a jelen szenvedései semmiképpen nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Róma 8.18, nagyon könnyű megjegyezni. Róma 8.18, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Nézem, hogy hova írtam fel, amiket akarok mondani. Igen. Szenvedés témája kinek kedvenc témája? Kevés jelentkező van, igen, igen. Azt hiszem, hogy ha az ember ír egy újabb könyvet a szenvedésről, akkor a legtöbb ember nem akarja megvenni. Tehát ha egy, hogyan lehet elkerülni a szenvedést, erről ír, az már kapós lesz. Azt olvassuk, hogyha megnézitek, a 8. résznél nyissátok ki a Bibliátokat. Most nem olvasunk fel külön részeket, hanem szeretném, hogy a Bibliát nézzétek, és akkor közben megyünk végig itt a dolgokon. A megelőző versenek, a 18. versnek a megelőző verse így van. A 15-től, sőt 14-től olvasom. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei az Istennek és örökös társai a Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Biztos, hogy többen hallottátok már azt a kifejezést, hogy egészség és jólét evangélium. Egészség, health and wealth gospel. Ezt szerintem biztos, hogy többen hallottátok. Az még hagyján, de alig ismerek olyan hívő embert, akit élete bizonyos pontjai nem kísértett meg az ebbe való hit. Egy biztos, engem igen. Hogyan, milyennek a háttere? Ennek nagyon röviden az a háttere, hogyha kellőképpen rendben van a kapcsolatod Istennel, akkor nem szenvedsz. Akkor jól alakulnak a dolgaid. Akkor jó állást kapsz. Időben megtalálod csodaszép, nagyon kedves, szorgalmas, gazdag párodat. Ha rendben és jól alakul a kapcsolatod Istennel, és igazi hívő vagy, akkor elkerülnek a csapások, elkerülnek a veszedelmek, akkor nem leszel beteg, vagy ha beteg leszel, akkor csodálatos gyógyulást tapasztalsz meg nagyon hamar, ahogy Istenhez kiáltasz. És nem csak te, hanem a te családod és a te rokonságod, mindenki ilyen rendkívüli módon meggazdagodik, és minden sikerül, amit tesz. Azt hiszem, hogy ez vonzó. Nagyon vonzó, akár olyan módon is, hogy úgy hirdetjük az evangéliumot, hogy baj van az életedben? Csapások értek, szenvedsz, nyomorúságba vagy, kétségbe vagy esve magad miatt. Térjél meg, és akkor minden rendben lesz. Térjél meg, és akkor eltávoznak tőled a csapások, megoldódnak a problémák, egyből minden helyre áll. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az evangélium hihetetlenül elterjedt. Annyira, hogy pilótajáték, mennyei pilótajáték is épül erre. Ez a vetés-aratás pilótajátéka. Nem tudom ki az, aki ezt ismeri. Ugye, aki a testnek vett testből arad, aki a léleknek vett lélekből arad ige alapján, ha Isten országába fektetsz pénzt, akkor ugye többszörösét kapod vissza az Úrtól. Tehát minél többet fektetsz Isten országába, annál többet kapsz vissza. És akkor komoly gyülekezetek épülnek arra, hogy te fektessél be Isten országába, és ezért mindenféle jutalmat kapsz, és különböző igékkel és különböző szimbólumokat küldenek az embereknek, hogy még több pénzt küldjenek vissza. És a gyülekezet vezetői hirdetik a jólét és egészség evangéliumát. Nem csoda, hogyha így kopasztják az embereket. Hogy akkor ők tényleg nagyon jól élnek. Akkor őnek itt tényleg millióik vannak, és tényleg egy ilyen gyülekezetnek a vezetője minimum egy A8-assal jár, vagy ilyesmi. Tehát, hogy miért kell azzal járnia, mert máskülönben nem igaz, amit mondtál. Hallottam egy előadást, ami arról szólt, hogy különböző lelkészek mivel indokolják a magánrepülőgépek fenntartását. Ugyanilyen egészség és jólét evangéliumát hirdető gyülekezetek lelkészei mivel indokolják? És ilyen indokok voltak benne, hogy a rendes repülő, mit tudom én, akár egy hitetlen ember kerülhet mellém. Ugye erre nagyon kell vigyázni egy lelkésznek, hogy nehogy egy hitetlen emberrel találkozz. Következő indok, hát azért mi van, hogyha én repülőzés közben imádkozni akarok? Akkor nem imádkozhatok ugye egy normális repülőn csak úgy. De azért imádkozhatok. Lehet, hogy nem hangosan felemelt kezekkel tudok nyelveken szólni a repülőn, mert lehet, hogy abból probléma lenne, de az Úr akkor is hallja, hogyha egyszerűen csendben a helyemen imádkozom, és abszolút imádkozhatom. Szóval a legkülönbözőbb ilyen érvek hangzottak el a privát repülőgép fenntartása mellett, de a lényeg az, hogy amikor, ez a tanítás körülbelül így hangzik, amikor ilyen pici hitem volt, akkor egy ilyen 20 éves autóval jártam, vagy nem is volt kocsim, egy ilyen pici lakásban laktam, és ilyen pici pénzből éltem meg. De aztán Krisztusban megnőtt a hitem ekkorára, és most van magánrepülőgépem, és csodálatos autóm, és egy óriási házban lakom, és óriási sok pénz van a bankszámlámon. És akkor azt gondoltam, hogy nekem elég $1 millió, de az Úr azt mondta, hogy ne legyél hitben ilyen gyenge, és akkor oda tettem az $1 millió, és $2 millió lett belőle. Amen? Amen! Ugye? Én látom, hogy most már ismerős. Ugye csábított engem is ez a vonal azért. Szóval, ha ez ennyire vonzó, és ennyire tetszik nekünk, akkor miért kritizáljuk ezt meg? Mondhatnánk, hogy persze a hitetlen és szegény lelkészek, mint amilyen én vagyok, ugye megkritizálom ezeket a hitben igazi felkenetéssel rendelkező áldott embereket, mert hogy nem vagyok gazdag, nem vagyok egy nagy név, vagy ilyesmi, és hogy akkor, sőt, beteg vagyok, magas a vérnyomásom, gyógyszert kell szedni, pedig imádkoztam is tényleg, de ez van, és még számtalan olyan dolog van, amiben nem passzolok ebbe a körbe. Hogy akkor mi a kritika ezzel kapcsolatban? Miért veszélyes ez, hogyha ez van bennünk, hogyha ha Istennel vagyunk, akkor minden rendben lesz, és nem lehet semmi probléma. Egyrésztről azért, mert ezt hallottátok a tegnapi esti videóban is benne volt, hogy a gonosz nem teljesen hamis dolgot mond, hanem valamit, ami majdnem az igazság, de mégsem az. Például a mennyei pilótajáték működik-e? Működik, képzeljétek el. Csak nem olyan formában. Nem a földieken veszünk földieket, hanem a földiekkel örökkévaló dicsőséget. Gondoljátok el, hogy ez mennyire furcsa dolog, hogy átkonvertálhatja valaki. Itt a mulandóban, ami elvész, ami semmivé lesz, teljesen mindegy, mekkora házunk volt, amikor meghalunk, nem, nincs semmi, amit vigyünk magunkkal, vagy mennyi pénzünk volt, vagy milyen autóval jártunk, vagy milyen hírnevünk volt. De akik Istennél teszik le a kincsüket, az életük befektetéseit és kincsüket, azt mondja Pál apostol, én meg vagyok győződve, hogy ő meg tudja őrizni a nála letett kincsemet arra a napra. Vagy azt mondják a tanítványok, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mi lesz nekünk? Emlékeztek, mit mond Jézus? Nincs senki, aki elhagyta, hogy száz annyit ne kapna helyette. De a földön is és a mennyben örök életet. Szóval, hogy Istennél tényleg, aki bízik Istenbe, mindenféleképpen jól jár. De az nem azt jelenti, amit a Health és Wealth hirdet. Nem azt jelenti, hogy a te hited mértékében jársz jól Istennel. Kis hit, kis autó, nagy hit, nagy autó. Kis hit, kis egészség, nagy hit, nagy egészség. Kis hit, kis költségvetés, nagy hit, nagy pénz. Nem ezt jelenti. Honnan tudjuk, hogy nem ezt jelenti? Az egyik dolog, hogy ez a tanítás mennyire veszélyes, mi történik azzal az emberrel, aki ebbe a gyülekezetbe tér meg, teljesen odaszánja magát Istennek, mindent úgy csinál, hogy elvárják tőle, azonban mégis beüt a krak, elküldik a munkahelyéről, anyagi krízisbe kerül, tönkre megy a házassága, mit fog gondolni Istenről? Hát vagy azt gondolja először, hogy na Isten becsapott engem, én mindent megcsináltam, de Isten nem tartotta a szavát. Ez az egyik lehetőség. Tényleg nagyon sok ilyen ember van, aki egykor nagyon elitbe hívő volt, és aztán utána így teljes kiábrándult lett, és a keresztényeknek bizonyos értelme ellensége. De van egy másik változat is, amikor valaki ennél különböző módon éli ezt meg, az pedig úgy tűnik, amikor baj van, beteg vagyok, csapás ér, nem sikerül valami, akkor mit gondolok? Hogy nem vagyok rendben Istennel. Isten nem szeret engem. Isten haragszik rám. Isten bánt engem. És mit tehetnék azért, hogy Isten ne bántson, ne haragudjon rám, akkor talán még jobban meg kéne térnem, még többet kellene szolgálnom, még többet kellene adakoznom, és ez teljesen hamis. Nem elég, hogy ott van a szenvedés az életedben, még ezt megtetézed azzal, hogy ő magadat kezded gyötörni, hogy te mit csináltál rosszul, és megtetézed azzal, hogy az egyenlen vigasztalásodat, Isten kegyelmét elveted, és azt gondolod, hogy Isten haragszik rád és gyűlöl téged. Mit olvasunk itt? Azt olvassuk, hogy Isten lelke azt mondja, hogy Isten gyermekei vagyunk, Krisztussal együtt mit csinálunk? Mondjátok, nézzétek ott a Bibliába, ha Krisztussal együtt, igen, hangosabban kérem, hogy mondjátok, ha Krisztussal együtt szenvedünk, értitek? Ha valaki szenved közületek, akkor az egészen biztosan a Szentírás szerint nem azt jelenti, hogy ő elfordult Istentől. Persze, hogyha valami bűn miatt szenved valaki, rossz lelkiismerete van, mert pornót nézett, vagy kihasznált valakit, vagy becsapott valakit, és emiatt szenved, az egészen más tészta. De amikor egy hívő ember, aki Istennek szenteli magát, és szenvedés, érthetetlen és váratlan szenvedés, kudarc, csapás zúdul rá, akkor a legkönnyebb azt gondolni, hogy Isten gyűlöl engem, haragszik, vagy valami nagy baj van a hitemmel. Sokszor nem tudom, hogy ismétek ezt az érzést, egyből az emberek azért, mit csináltam rosszul? Mit csináltam rosszul? Hogyha akkor gyorsan elemezzük ki minden részletet, mindent jól csináltam, akkor Uram, te mit rontottál el? Annyira benne van az emberben, hogy vagy én, vagy az Úr elrontott, vagy nem. És itt mit ír Pál apostol? Hogy Krisztussal együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk meg. Tehát a keresztény életnek a teljesen természetes része a szenvedés. A teljesen természetes része. Pál apostol hirdeti az evangéliumot, és bátorítja a hívőket, hogy sok háborúságon keresztül kell nektek az Isten országába bemenni. Bunyan a Zarándok útja című könyvébe ír, ki az, aki ismeri ezt a könyvet? Igen. Ír egy emberről, egy szimbolikus mese ez, aki romlás városába felébred, és rájön, hogy menekülni kell az eljövendő harag elől. És elkezd menni a mennyei Jeruzsálem felé. És az egész könyv arról szól szimbolikus értelemben, hogy milyen próbákon, milyen hihetetlen nehézségeken kell átmennie, mire odaérkezik a mennyei Jeruzsálembe. A keresztény történelemben mindig az egyházba alapvető felfogás volt, hogy a Krisztussal együtt szenvedni fogunk. Amikor valaki megtér, akkor biztos, hogy nem mondjuk azt neki, most már sima ügy, most már semmi baj nem lesz. Mondjuk azt, hogy most jön az, amire nem gondolsz. Hihetetlen szenvedések jönnek. Nagyon nagy komoly próbák és problémák, és messze felül fogják haladni ezt a te erődet, vagy az elképzelésedet. Mindenféleképpen. De tudod, hogy mit mond a Szentírás? Hogy sose leszel egyedül benne. Krisztussal együtt fogsz szenvedni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogyha összehasonlítjuk a másik többi vallásokkal. Hans Küng, aki egy katolikus teológus, Krédó, a Hiszek egyről szóló könyvébe ír egy ilyet, összehasonlítja a különböző vallások képeit. Nézzétek meg a buddhizmus. Buddha képe. Előttetek van, hogy hogyan ábrázolják Buddhát. Hogyan ábrázolják? Mit csinál Buddha? Kicsit kövér persze, de nem feltétlenül kell, hogy kövér legyen. Meditál, így van, és az arca mosolyog, nyugodt, mosolyog, békés, tessék. Ehhez akarsz kérdezni? Tessék. Mit jelent konkrétan Krisztussal együtt szenvedni? Folytatásba benne lesz. Most térjünk vissza Buddhához, aki mosolyog. Ez egy kellemes kép, nem? Buddha mosolyog. És tényleg, ha valakinek az otthonában ott lenne egy Buddha szobor, remélem azért nincs, de hogyha ott lenne, akkor azért lenne ott, hogy rátekintek a szoborra, és bármi van, belül mosolygok, hát valahol felhők fölött süt a nap, nem? Nem kell annyira komolyan venni, téki tíz év, valahogy engedd el, ne vágyakozzál ennyire a dolgok iránt, ezt így lehet fogadni. Ha megnézzük az indiai, a hinduizmus isteneit, akkor mindegyik nagyon méltóságteljes. Ott már nem mosolygók, már szigorúak sokszor. Van mosolygós is, de szigorúak sokszor. Nagyon méltóságteljesek, mint akik tényleg tudnak valamit, akik tényleg adhatnak valamit, és az emberek nagy tisztelettel vannak irántuk. Aztán, ha megnézzük mondjuk az iszlámot, akkor Mohamed egyáltalán nem Isten, de egy olyan arc, aki egy harcos, kemény ember, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy kell megoldani, szana széjjel vágja a gordiuszi csomót, vagy robbantja. Attól függ, mi kell. A lényeg az, hogy egy győztes, egy hadvezér, aki biztos kézzel uralkodik a dolgokon, és tudja, hogy mit kell tenni. És beállítjuk a sorba Krisztust, és Krisztust milyennek látjuk. Teljesen eltérőnek ettől. Persze, azért nem is mondtam, hogy milyennek látjuk őt az ábrázoláson, azt nem mondtam. Hogy milyennek látjuk Krisztust, írja Hans Küng. Krisztusról a képünk, a legmeghatározóbb képünk, hogy ő szenved. Fájdalmak férfia, betegségek ismerője. Eltakartuk előle arcunkat, mert ábrázata nem volt kívánatos. Értitek? Tehát, hogy amikor a katolikus templomokba ábrázolják Krisztust, akkor szenvedőként ábrázolják, és az emberek a szenvedő Krisztushoz imádkoznak a feszületen. Ez mennyire más, mint a többi vallás. Pántokrátor, mindenek felett uralkodó Krisztus is ki van ábrázolva néhány templomba, de ahhoz képest, hogy hány helyen van a feszületen Krisztus szenvedő módon megjelenítve, ahhoz képest ez nagyon-nagyon ritka, és ez inkább a jövőbeli reménységünkre szól. Tehát akármilyen szenvedés ér bennünket, itt a felolvasott szakasz szerint, az nem jelenti azt, hogy nem vagyunk Isten fiai, vagy Isten gyermekei. Sőt, a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk, és így kiálthatunk, hogy abba, apuskám, édesapa, apácskám, egészen bensőségesen szólhatunk Istenhez, akkor, amikor szenvedések érnek, amikor kudarcok érnek, amikor a próbák meghaladják az erőnket és a képességeinket, és teljesen el vagyunk keseredve, és fogalmunk sincs, hogy mit fogunk csinálni, és semmen nem tudjuk magunkat megnyugtatni, hogy egy mosoly legyen az arcunkon, sem nem tudunk valami szigorú elővenni valami segítséget, amivel megoldjuk, sem nem tudjuk mi magunk, hogy majd mit fogunk csinálni, hanem csak szenvedni tudunk, borzasztóan szenvedni, csillapíthatatlanul szinte. Az biztos, hogy ebben az állapotban, Isten ígéje azt mondja, hogy ebben az állapotban egészen nyugodtan bízhatunk abba, hogy Isten gyermekei vagyunk ennek ellenére. Fiai vagyunk. Krisztussal együtt szenvedünk, és vele együtt meg is dicsőjünk. Itt jön ez a rész, ezután írja az apostol, hogy mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Egy összehasonlítást szeretne Pál apostol tenni, és itt a római levél szerkezetéről hagyd mondjak annyit, hogy a római levél egy olyan levél, egy olyan formában van megírva nyelvtanilag, mintha valaki maga elé képzelne egy hallgatóságot, és miközben ő elmondja az üzenetet, ezek mindannyian belekérdeznek és vitatkoznak vele. És ő neki erre valamilyen módon válaszolni kell. Például itt mi nyilvánvalóan a hallgatóságból lehet, hogy érkezett volna egy olyan kérdés, az apostol azt gondolta, most ezt leírtam, hogyha vele együtt szenvedünk, vele együtt is dicsőjünk meg, akkor az emberek azt mondják, na, akkor végül is, akkor alapvetően pórul fogunk járni, ha Krisztust követjük. És akkor az apostolnak kell valamit tenni erre. Szerintem, amikor most ezt elmondtam, egy kicsit ti is ezt gondoltátok, nem, hogy hújjúj, mi keresztjének vagyunk, hajaj, akkor most minek nézünk mi elébe, hova fogunk így jutni? És az apostol egyből erre válaszol, és azt mondja, hogy nem. Ez a szenvedés, amit most átélünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Nézzük akkor itt a dicsőséget, hogy hogyan ábrázolja, vagy mit mond erről. Három dolgot mond itt a nyolcadik részbe. Azt mondja először, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert vajudik és szenved. Gondoljátok el ezt a fontos dolgot, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának a megjelenését, ezt általában vagy missziói szempontból szoktuk mondani, vagy más szempontból. De most itt az ige szakasz szempontjából szeretném mondani a szenvedés kérdése tekintetében. Mi történik egy olyan helyen, ahol csak emberi bűn, nyomorúság és szenvedés van, de nincsen ott egyetlen egy Krisztus hívő ember se? Az sokszor olyan, mint a pokol, nem? A pokol előíze. Az emberek, akik szenvednek, nem kifinomulnak a szenvedés által, hanem egyre jobban megkeményednek, és egymást is kezdik bántani. Tehát nemhogy enyhülne a szenvedés, mert együtt vannak, hanem egymásnak még fokozzák a szenvedését. Fokozzák, egymást vádolják, egymást kínozzák, egymást büntetik, egymást újabb dolgokkal keserítik és gyötrik. Nem csoda, hogy a teremtett világ sóvárogva várja, hogy megjelenjen valaki, aki a szenvedéshez másképpen áll hozzá. Hogy legyen ott valaki, aki legalább egy alternatívát fel tud mutatni. Aki ugyanúgy szenved, ugyanazt szenvedi el, de mégis valamiért másképpen éli ezt meg. Testvérek, el kell, hogy mondjam, hogy egy csomó ember magára dühös, hogyha mondjuk beteg. Hogyha valami olyan betegsége van, amivel nem tud mit kezdeni, és gyógyszert kell rászedni, vagy egyből kiderül róla, hogy ezzel a betegséggel küzd. Én őszintén szólva, én tagadom, hogy magas a vérnyomásom, de tőlem még magas. És nagyon megalázó dolog elismerni, hogy magas a vérnyomásom. De amikor elismerem, akkor lehet, hogy más emberek, akik szintén magas vérnyomással küzdenek, akkor tudnak velem beszélgetni. A Tariska Zoltán nem olyan régen halt meg, nem tudom, ki ismerte őt, Péceli lelkipásztor volt. Tudjátok, hogy mi volt az ő betegség, az alapbetegsége? Cukorbeteg volt, egészen fiatal korától fogva. És nagyon rosszul volt. És mindaz, ami a cukorbetegséggel jár, a cukoringadozás, akkor utána a különböző érelmeszesedés, idegromlás, minden, amit el tudtok képzelni, mindenen végigment. És képzeljétek el, mindig eljárt a hasonló betegséggel küszködőknek a csoportjába. És mindig, nálam is most már ez van. És ezt így élem meg Krisztussal, és úgy élem meg Krisztussal. Tudjátok, szerintem az a csoport, ahol ő ott volt, csomó ember nagyon örül, hogy volt ott egy Tariska Zoltán nevű ember. Aki ugyanazt élte meg, mint mi, és mégis valahogy másképpen. És egy másik dolgot tudott felmutatni a szenvedés közepette. Ezért a keresztény emberek mennek olyan helyekre a világba, ahol szenvedés van. Miért mennek az amerikaiak is, meg a magyarok is, meg mindenféle nemzetből keresztény emberek olyan missziói területekre, ahol nekik kényelmetlen, veszélyes, betegségek vannak, nem lehet pénzt keresni, viszont meg lehet halni, a családunkat baj vagy baleset érheti, és rengeteget lehet szenvedni. Miért? mert a teremtett világfiai sóvárogva várják az Isten fiának a megjelenését. Hogy ezek a helyek, ahol nincs senki, aki az evangéliumról tudna beszélni, azok a pokol előszobái. Lehet, hogy hallottátok már ezt a történetet, a Cseh Morva testvérgyülekezetnek az egyik története ez, Paul Washer szokta ezt idézni, a neten fenn is van az ő elmondásába. Ha jól mondom el, akkor a következő a történet. A Cseh Morva testvérközösség tagjai megtudták, akkor még javában folyt az afrikai rabszolgák Amerikába hozatala és Európába hozatala. Megtudták, hogy van egy olyan terület, egy hátragó sziget, ahol elosztják a rabszolgákat különböző kereskedők, és viszik tovább a különböző gyarmatokra és ültetvényekre, és ezen a területen nincsen egyetlen egy gyülekezet se, és senki nem képviseli az evangéliumot. És akkor többen fiatalok eladták magukat rabszolgának, hogy ők is oda kerüljenek a szigetre. Hogy oda menjenek a szigetre rabszolgaként, esélytelenként, hogy majd oda kerülnek, ahova kerülnek, vagy kibírják a szenvedést, vagy meghalnak, elmentek oda. És amikor futott ki a hajójuk az öbölből, akkor kimentek természetesen a testvér gyülekezet tagjai, kimentek, hogy csodálják az ő hősiességüket. És tudjátok, hogy mit kiabáltak a hajóról? Ezt kiabálták hátra, hogy méltó a megöletett bárány. Hogy Jézus miatt van, ő miatta van, ő érte mennek oda, és ő vele mennek oda. Ez volt az ő motivációjuk. A keresztény emberek tehát, bár természetünknél fogva menekülnénk a szenvedéstől és a bajtól, Jézus Krisztussal, amikor szenvedés és baj ér, akkor abba a közösségbe, akik ugyanúgy szenvednek és ugyanolyan bajokat élnek át, mint mi, Isten a remény sugarává akar bennünket tenni. Gondoltál-e már így a betegségedre, a nyomorúságodra, a tragédiádra, az egyedüllétedre, arra, milyen sebeket kaptál a családba vagy más emberektől, hogy lehet, hogy Isten pont ezeket a nyomorúságokat, fájdalmakat, sebeket és tragédiákat akarja felhasználni, hogy olyan emberek közé az evangélium reménysugarát bevigye, akik senkinek a véleményére nem hallgatnának, csak olyan emberére, aki ugyanazt élte vagy éli át, mint amit ők. Értitek? Vannak ilyen emberek, akik sóvárogják, bárcsak találkoznék valakivel, aki ugyanebben van és tud valami vigasztalást mondani. Azt jelenti tehát, hogy azért nem hasonlítható Isten fiainak a szenvedése a dicsőséghez, mert a szenvedés nem értelmetlen, nem hiába való, nem felesleges, hanem a szenvedés ezt a dicsőséget előlegezi meg, mutatja fel. Az előző kérdés volt a Krisztussal való szenvedés. Amikor valahova vagyunk és szenvedünk, és Krisztus által vagyunk ott, és a Krisztusba való kapaszkodásunkban mutatjuk fel azt a reménységet, ami bennünk él az örök dicsőségről, akkor a teremtett világba, a pokol megtapasztalásába a mennyországnak a remény sugara besüt. Értitek? Olyan, mintha az embereknek a sötétben lenne egy kis pislákoló fény, hogy van egy másik ország, van egy másik világ, hogy nem ez a vége az egésznek, ez a mérhetetlen szenvedés, ez az értelmetlen szenvedés. És amikor ezt tesszük, akkor Krisztushoz hasonlóvá válunk. Aki eljött ebbe a nyomorult világba, és az ő életével és szenvedésével nekünk szenvedőknek elhozta a mennyország ígéretét. És minél inkább ez megvalósul az életünkben, annál mélyebb a közösségünk Krisztussal. És ahogyan mondja, ahogyan vele együtt szenvedünk, úgy megdicsőlünk vele együtt. Majd még a legeslegvégén a konkrétumokat is mondom az összehasonlítás szempontjából, csak még erről akarok néhány dolgot mondani. Tehát az első rész a világ küszködése. Sóvárogja a világ, a szenvedés a pokol előíze, ha nincs ott egyetlen egy Krisztus hívő ember se, akkor szinte maga a pokol, értelmetlen, felesleges és egyre fokozódóan rossz, de ha már jelen van egyetlen egy ember, aki Krisztusban bízik, felcsillan a menny remény sugára. És a világ sóvárogva várja ezért az Isten fénynek a megjelenését a világ minden területén. És lehet, hogy pont Isten a te szenvedésedet az életedbe arra akarja felhasználni, hogy van olyan terület, van olyan csoport, van olyan helyzet, amikor csak a te bizonyságtételed, csak a te Krisztusban való hited tud reménysugara gyújtani a sötétben. És azután sóvárognak, hogy megjelenjél ott pont te. És ez Isten terve is veled. A második része ugyan folytatja. Azt mondja, hogy nem csak a világ, hanem akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Szeretett testvérek, olyan jó lenne, hogyha úgy mondhatnám, hogy mi hívő emberek csak azért szenvedünk, hogy másoknak segítsünk, és egyébként ez a szenvedés, ez hát minket úgy személyesen annyira nem is érint. De ahogyan ezt előbb is elmondtam, mindenkit, aki szenved, megkísérte az, hogy Isten haragszik rám. Hogy alapvetően most is már megint a bűneim miatt szenvedek. Hogy alapvetően elrontottam magamat, és ugyanúgy kezdjük vádolni magunkat a szenvedés miatt, mint ahogy általában az Isten nélkül élő emberek a szenvedés miatt magukat vagy egymást vádolják. És ugyanazt a nyomorúságot éljük át, és sokszor az ember azt mondja, nem igaz, hogy ilyen vagyok. Most képzétek el, hogy például én is rosszul aludtam éjszaka. És ha rosszul alszom, akár tízszer is felkelek egy éjszaka, de ha rossz alvásperiódusba kelek fel, akkor nem én kelek fel, hanem egy szörnyeteg. Aki, ugye ismerős ez. És érthetetlen, én magam is elcsodálom, hogy tudok ilyen lenni. De tényleg önkezemmel véget tudnék akkor vetni az életemnek. Olyan indulat van bennem. És miért? Mert rosszkor keltem fel. De azért ez kicsit túlzás, nem? Túlzás, persze. De hogy én magam is szenvedek attól, hogy nem vagyok ám olyan, mint amilyen szeretnék lenni. Korán sem arról van szó, hogy én csak úgy jól másoknak megmutatom a Krisztust, de egyébként magammal ugye nem küzdök. Csak egyetlen egy dolgom, hogy másoknak segítsek. Nem. Maguk az Isten fiai sóvárognak. Hogy a testben lételünk, ezekben a nyomorúságokban, szenvedésekben való rész meddig tart? És ebben az időszakban itt van a mi reménységünk Krisztusban, hogy ez a szenvedésünk, amit most átélünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez. Az erőtlenségünk, a gyengeségünk, az elbukásunk, az összes rossz tulajdonságunk nem hasonlítható, amikor ezzel küszködünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor más emberek beszélnek, hogy ők hogyan élik meg a Krisztussal való kapcsolatot, akkor egy csomó minden olyan könnyűnek tűnik mások életében. És amikor mi próbálunk ugyanúgy a gyülekezetbe szolgálni, meg beépülni, meg ugyanúgy, ugyanolyan örömmel olvasni a Szentírás, meg imádkozni, akkor nekünk lehet, hogy borzasztó unalmas, nagyon nehezen megy, egyszer nem tudunk felkelni, vagy abszolút nem tudunk odafigyelni, vagy valami módon abszolút úgy érezzük, hogy hát ha ez valakinek megy, az fantasztikus, de nekem biztos nem. Emlékszem, hogy hitéletem elején annyira vágytam arra, hogy hallottam, hogy már legalább egy fél órát imádkozni, és tényleg egyszerűen jó paszba éreztem magad, és elhatároztam, hogy most tényleg letérdelek, és egy fél órát imádkozom. És tényleg letérdeltem, és bárhogy is fájt a térdem, csak az imádságra próbáltam koncentrálni, és imádkoztam, és mindent elmondtam az Úrnak, felkeltem, ránéztem az órámra, aztán nem telt el 10 perc, 4 vagy 5 perc telt el. Hú, mondom, a fél óra nem fog menni. Nem fog menni. És az ember küszködik magával. Küszködik majd, miért nem tudom. De komolyan mondom nektek, amikor igét kell hirdetni, nagyon sokszor van, hogy közeledik az alkalom, mondjuk a vasárnap, már péntek van, szombat van, már elolvastam ezt, elolvastam azt, már amazt elolvastam, mindent elolvastam, és nincs egy gondolatom se, de tényleg. Olyan, mint amikor valaki megnyit egy fájt a számítógépen, ami ott van a prédikáció, és üres a fáj, nincs még egy betűs leütve. Maximum annyi, hogy vasárnapi ige hirdetés. És nincs egy gondolatom se, és sokszor annyira frusztrált voltam, hogy Istenem, hát miért vagyok igehirdető, hogyha ennyire nincs egy gondolatom, bárcsak lenne mindig valami jó gondolatom. Egyből tele lenne a fejem, hogy miket mondok. Hát hogy lehet, hogy ilyen üres lap van ott? Hát, szóval mindenkinek megvan, amivel pont ő küzd. Pont ő küzd. Ami neked szinte elviselhetetlen, hogy miért vagyok ilyen. Hogy miért ilyen a természetem, hogy miért ilyen a temperamentumom, hogy miért ez sikerül, meg ez nem sikerül. Olyan jó, hogy reménységre vagyunk elhívva, hogy most szenvedünk ezek miatt, de ez nem örökké tart. Most Krisztussal együtt küzdünk ezekkel, és úgy tűnik, hogy nem tudjuk soha legyőzni, visszatérnek a gyengeségeink. esetlenségeink, bénázásaink. De hogy ez nem örökké tart, hanem egy idő után ez megszűnik. Van egy reménységünk, hogy meddig kell elmenni, és akkor vége van. És van egy harmadik dolog, és ezt nagyon bátorítónak gondolom, és azért is mondom el nektek, amikor ezt mondja, hogy ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkben, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közbe a megszenteltekért. Szeretett testvérek, nem tudom, hogy akinek van gyereke, hogy ez hogyan tapasztalja, én más szülőktől is hallottam ezt, és a saját kisfiunktól is hallottuk azt. A gyerek felébred, sír, és a következőt mondja. Anya, valami bajom van. Most tessék kitalálni, nem? Hogy végül is mi az a valami? Ami nagy baj, mert sír a gyerek, és annyit tud csak mondani, hogy valami bajom van. És akkor barkóbázunk, mindent csinálunk, és minél többet kérdezzük, annál idegesebb a gyerek, mert nem értjük meg, hogy neki valami baja van, valami. És akkor valószínűleg én arra tippelek, nem tudom, hogy ez így van-e, hogy lehet, hogy ő maga se tudja, hogy mi baja van. Csak hogy valami baja van. De tessék, nem ugyanígy vagyunk sokszor? Felébred az ember reggel, és valami baja van, és nem tudja, hogy mi a baja. Házastársa meg, mi a bajod? És akkor még mérgesebb lesz. Miért? Mert nem tudja, hogy mi a baja. Valami baja van. Nem tudja, hogy mi a baja. Hívő emberekkel lehet ilyen? Ne, de. Hogy valami baja van. Annyira jó, hogy a lélek fohászkodik. A lélek vajudozik. Fohászkodik kimondhatatlan szavakkal, mert nem tudjuk megmondani, hogy mi a bajunk. Nem tudjuk Istennek azt mondani, Uram, az a bajom, hogy... Meg ez a bajom, csak ugye valahogy nagyon... Valami nem jó van velem. Valami bajom van, Uram. Valami bajom van. És mennyire jó dolog, hogy bármilyen szenvedésbe így éljük meg, hogy valami bajom van, és nem tudom, hogy az micsoda, és az hogyan, mi a gyökere, és hogyan oldódik meg, hogy a lélek ott van. És úgy látja Pál apostol, hogy a keresztény emberek szenvedése nem hasonlítható a dicsőséghez, ami jelen lesz, de még ebben a szenvedésben is van értelem, hogy másoknak világosságot és reménységet gyújt, akik hozzánk hasonlóan szenvednek, és az evangéliumra mutat. Van benne, hogy így fogalmazzunk, reménység, hogy minél inkább szenvedünk és kétségbe esünk, annál inkább világos számunkra, hogy nem természetesen oda fejlődünk, hanem egyszerűen ott van előttünk, amikor majd belépünk az ő dicsőségébe, és ez még inkább megerősödik, hogy ezt magunktól nem fogjuk elérni, de ott van, és ebbe bízhatunk a reménység, és ott van a lélek, aki fohászkodik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal, és elmondja, hogy mi is a bajunk, és Isten előtt könyörög értünk. Ez annyira biztató. Kezdjétek el, hogyha minden imádságot és ima közösséget úgy zárnánk le, hogy eszünkbe jut az, hogy köszönjük, hogy a Szentlélek kipótolja ezeket, amiért nem tudtunk imádkozni, amit nem értettünk meg, amit nem tudtunk feltárni. A Szentlélek azt megvizsgálta, tudja, ismeri, és Isten elé terjesztette. Most akkor rátérek ennek a konkrét magyarázatára, ez nem a bevezetés volt, ez már csak a vége, hogy nem, jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. A jelen szenvedéseiről ugye mondtam most több példát is, de a Barbie kérésének megfelelően még a Krisztussal való szenvedést ilyen praktikusan meg kell fogalmaznom. A Krisztussal való szenvedés egyszerűen annyi, hogy nem zárkózom el a szenvedés közepette a Krisztus jelenlététől. A Krisztussal való szenvedés annyi, hogy a szenvedés közepette nem zárkózom el a Krisztus jelenlététől. Mondhatnám aktívan is, hogy keresem a Krisztus jelenlétét. Ez például, amikor valaki misszióba megy el szenvedni, akkor ez pont ugyanezt jelenti, hogy Krisztus jelenlétét megragadva megyek valahova, felvállalni a szenvedést és részt venni a szenvedésben. Most ide térek tehát, hogy nem hasonlítható a jelen szenvedés ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Az első dolog, ami miatt nem hasonlítható, a jelen szenvedése, akármilyen hosszú ideig tart, ha 100-120 évig szenvedünk valami miatt, az is jelentéktelen az örökké valósághoz képest, értitek? Jelentéktelen az örökké valósághoz képest. Mondjuk képzeljétek el azt a helyzetet, hogy valakinek azt mondanánk, hogy fáj már két éjszaka a foga annyira, hogy nem tudott aludni. Borzasztóan fáj a foga. És akkor el kell menni az orvoshoz, és akkor azt mondjuk neki, hogy figyelj, ez borzasztó nehéz lesz, fúrni fogják. Azt mondja, hát ne haragudj, a fúrás fájdalma nem hasonlítható ahhoz, amit most két éjszaka átéltem. Az gyenge ahhoz képest. Tehát van egy ilyen, hogy tartalmában, hosszúságában, még ha szenvedés szenvedéssel hasonlítanánk össze, akkor sem lehet összehasonlítani, mert az egyik rövid ideig tartó. Ez a földi lét, ez a rövid ideig tartó. De az örökké valóságban megszabadulunk a szenvedéstől, akkor akármennyire hosszú ideig tart ez a jelen szenvedés, nem hasonlítható hozzá, mert időben nem hasonlítható hozzá. A másik nagyon fontos dolog. Kiterjedésében. A keresztény embernek, ahogyan mondtam, a szenvedés nem tudja birtokba venni mindenestül az egész személyiségét. Mert amikor a leginkább átadja magát a szenvedésnek, vagy a betegségnek, vagy a kétségbeesésnek, a jelenlevő Krisztus, a Szentlélek titkos munkája még mindig egy kis reménysugarat táplál benne. És még mindig tudja, hogy attól még én Isten gyermeke vagyok, hogy ez történik velem. Attól még Krisztus nem mondott le rólam, attól még igazak rám az ő ígéretei. Nem tudja a teljes személyiséget átvenni. Az örökké valóságban a dicsőség, meg a teljes személyiségünket át fogja venni, kérdezzétek el. Nem marad semmi szenvedés ott. Sem olyan kis döccenő, vagy egy olyan kis tüske, vagy egy olyan kis kellemetlen dolog. Semmi, az teljes személy, itt a szenvedés nem tudja a Krisztusban bízókat, a Krisztus gyermekének a személyiségét 100%-ig leuralni. Mindig a Krisztus hagy egy kis maradékot, ami reménysugár tart. Az üdvösségbe, az üdvösség boldogsága és öröme teljességgel átveszi a személyiségünket. Még egy fontos dolgot lehetne mondani, hogy nem összehasonlítható. Azért sem összehasonlítható, mert a szenvedésnek itt a földi életben úgy tűnik, hogy nincsen értelme, és nagyon elmagányosít. Tehát minél jobban szenved valaki, egy idő után elfogynak mellőle az emberek, mert senki nem annyira akar együtt lenni a szenvedőkkel. És minél hosszabb ideig van ez, annál nehezebb. De Isten számára és Isten szempontjából a keresztény emberek szenvedése nem értelmetlen, és a szenvedések, amit itt átélünk Krisztussal, az Krisztus dicsőségét tükrözik az örökké valóságba. Így úgy tűnik, hogy azért nem hasonlítható, mert nem pusztán szenvedésről van szó, hanem ez az igazi magja, vagy hogy is mondjam, az alapja a dicsőségnek, amivel ott rendelkezünk. Képzétek el, hogy a Jelenések könyvében az utóbbi időben ütött ez meg, hogy külön vannak azok az emberek leírva, akiknek a fejét vették az evangélium miatt a Krisztusért. Külön állnak a mennybe egy csoportban. Furcsának tűnik ezt, nem képpel ábrázolva, hogy itt vannak azok, mert egy piros csík van a nyakukon, vagy honnan lehet felismerni, hogy nekik a fejüket vették, vagy nem tudom ezt elképzelni, vagy képiesen elgondolni. Nem is kell. Hanem inkább csak azt mondhatnám, hogy ahogyan Jézus dicsőségében ott vannak a sebek, amit a kereszten szenvedett, és örök dicsőségben ragyognak azok a sebek, nincs már semmi fájdalma, mert értelmet nyertek, és beteljesültek, és Isten akaratát betöltötték, ugyanúgy Pál apostolon is meggyőződésem, hogy ragyognak azok a botütések, azok a kődobások, azok az elszenvedett verbális sérülések, ahogyan ők gyalázták, szenvedtették. És ugyanúgy mindannyiunk életében, amit Krisztussal éltünk át szenvedést, az nem csak, hogy meg fog szűnni, értitek? Hanem mulandóan fájdalmat okozott, és örökkévalóan dicsőíti a mindenható Isten. Értjük, hogy mennyire összehasonlíthatatlan? Hogy ami eddig fájdalmat okozott, és szégyenünk volt, vagy kudarcunk volt, vagy ami miatt meggyalázhattak minket, az az örökkévalóságig dicsőíti Istent, és dicsőítik érte az angyalok a mindenható Isten. Azt mondja más helyen az ige, hogy mert mi nem a láthatókra nézünk, mert a láthatók ideig valók, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökké valók. Úgyhogy mindenkit ezzel szeretnék bátorítani, hogy ahogyan itt írja a római levél, ezt vegyük egészen komolyan. Írjuk be a szívünkbe, és javaslom a 8. résznek, ha ma külön lehetőségetek van az átolvasását, még holnap délelőtt is erről lesz szó a 8. részről, de hogy még jobban értsük, még jobban meg tudjuk ragadni. Most kérdésekre van lehetőség.
Még mielőtt elkezdjük a kérdések szekciót, aki kérdez, legyen olyan kedves, hogy álljon fel, jelezze ezzel azt, hogy ő szeretne kérdezni, hogy lássuk, tudjuk a vágy is, lássuk és tudja azt, hogy kérdez, hogy kérdez.
Tessék. Mondd a mikrofonban.
Tehát, hogy elgondolkoztam most azon, hogy végülis akkor hányfajta szenvedés van. Mert ugye van olyan, amit mondjuk Krisztusért vállalok, nem? Van olyan, amit akár velem tettek, de nem Krisztussal kapcsolatos, akár mondjuk egy családi helyzetben, akkor is az ember szenved. De akkor elkezdtem azon gondolkodni most, hogy akkor mi lehet annak az értelme, vagy hogyan dicsőítheti meg Isten magát. Aztán most így rájöttem arra, hogy igazából a gyógyuláson keresztül akár ilyen múltbeli dolgokból, és hogy és van az a szenvedés, nem, amit pedig a bűneink okoznak. Ugye? Ez a három fajta van, vagy még van más?
Persze. Van az én. Köszönöm, hogy Barbie ezt mondta. Nagyon borzasztó sokfajta szenvedés van, de a Krisztusért felvállalt, direktbe felvállalt szenvedés, például a misszió, vagy hogy valakivel közösséget vállalunk, akivel egyébként nem vállalnánk közösséget, hogy meghallgassuk, hogy megértsük őt, és ezért empátiát érzünk iránt, akkor már mi is érezzük az ő szenvedését. Ez Krisztusért való szenvedés, és ez valóságosnak tűnik, de hogy igazából ez nem választható el a többitől. Mert ezt csak azért vagyunk hajlandóak felvállalni, hogyha megtapasztaljuk az összes többibe, amiben semmi saját szerepünk nincs, a Krisztus jelenlétét. És ezért már többé nem félünk, vagy rettegünk annyira a szenvedéstől. És az életünk célja nem az lesz, hogy Buddhához hasonlítsunk, hanem hogy Krisztussal éljünk. Tehát nem a szenvedésmentesség, hanem a szenvedés tudatos felvállalása. Például mi történik akkor, amikor az ember felvállalja a szenvedést, ami értelmetlen, felesleges, hazug, aljas, és nem tudsz vele semmit tenni. Hadd mondjam nektek azt a példát, nagyon érdekes volt, hogy emlékeztek, amikor mondtam, hogy ez a vállalkozó megvett egy lakást a gyülekezetnek, a Talipónnak, és felújította, és beköltöztünk, és ilyen minimál dizájn lett, és a Facebookra feltettük a gyönyörű képeket, és nagyon jól éreztük magunkat, meg minden. És akkor, amikor kigolyóztak, azon a lakógyűlésen, amin kigolyóztak, képzeljétek el, ilyen nagyon megalázó módon golyóztak ki minket. Tehát kezdtek vádolni minket, hogy túl hangos a gyülekezet. De mondjuk, hogy mi hangos a gyülekezetbe? Az éneklés a hangos a gyülekezetbe. De tényleg az emberek a kapella énekelnek, az annyira hangos, hogy az egész ház nem tud aludni vasárnap délután 5 órakor, vagy 6 órakor? Igen, nem tudunk aludni. És hogyha beteszünk hangszigetelést a lakásba, és hangmérnökkel beméretjük, hogy ne legyen hangos, akkor az úgy jó, nem jó, akkor se tudunk. Értitek? És akkor így végig ment az összes vád, de minden, hogy idegeneket engedünk be a házba, meg mit tudom én, tehát minden ilyen mondva csinál dolog, és a végén kiderült, hogy az egyik embernek volt egy pince ingatlan, amit nem tudott kiadni, és azt gondolta, hogy ha itt ellehetetlenít bennünket, akkor majd felajánlja azt a pince ingatlant, hogy tőle béreljük. Tehát egy ilyen nagyon kicsinyes anyagi haszonlesés is ott volt a háttérben. És hát hozzá kell tennem, hogy a házba levő keresztjén testvérek sem mertek kiállni mellettünk, és próbáltunk nagy szelídséggel és alázattal képviselni azt, amit, hogy tényleg készek vagyunk a ház érdekében mindent megtenni, amit a ház akar, és ennek ellenére ott a szemünk láttára kiszavazták, hogy mi húzzunk el. És eléggé, hogy is mondjam, nem tudom, ti hogy éreztetek volna a helyünkbe, Kis Sámson Endrével voltunk ott. Egy kicsit úgy éreztük magunkat, mint két szuper lúzer ember. Tehát, hogy hát igen, valaki megfinanszírozta ezt a lakást, felújította, de arra sem voltunk képesek, hogy ezt megtartsuk, vagy valahogy így a házba elintézzük. Akkor lúzerek vagyunk, akkor a házzal nem tudtuk kommunikálni, akkor a gyülekezetnek az a célja, hogy a környék számára áldás legyen, de mindenki úgy tekint a gyülekezetre, mint egy zavaró tényező, ami egy átok, amitől meg kell szabadulni. Akkor ezt is elrontottuk, szóval elég rossz hangulatba jöttünk, és Isten olyan kegyelmes volt, oda küldött egy nénit, és azt mondta, hogy nem tudom, fiúk, hogy mit csináltok, de ezt hogy bírtátok ti így? Mi volt itt? Szóval egyszerűen valahogy meglátszódott valami belőle. Mi ezt magunk részéről ezt nem azért csináltuk, hogy megmutassuk. Egyszerűen... És sokszor így van, hogy valaki esetleg szít benneteket, akár családon belül, vagy vádakat mond rátok, vagy igazságtalan kritikát, vagy földbe akar döngölni, és nem találjátok a szavakat, és nem tudtok megválaszolni semmit, meg minden, és úgy tűnik, hogy teljes vesztesként kerültök ki Ne gondoljátok, hogy Isten akkor nem gyönyörködik, hiszen az ő fia nem mondott semmit, amikor vádolták őt. Heródes, amikor produkáltatni akarta őt, meg mindenféleképpen megalázni, akkor nem szólt neki egy szót se, és azt gondolják, hogy hát Jézus. Pilátusnál emlékeztek, azért Pilátus, nekem nem hatalma, hogy megfeszítselek, vagy szabadon engedlek. Szóval amikor olyan dolgok történnek velünk, amikor meggyaláznak, szenvedünk, nem akarjuk ezt meg minden, ha Krisztussal tesszük, Isten dicsőségére van az. És ez a Krisztussal tenni annyit jelent, hogy ezekben a szenvedésekben Krisztusba kapaszkodunk, Krisztushoz kiáltunk, és arra bízunk magunkat, hogy ő végigvisz ezen. Nem akarjuk elhárítani, megoldani, szétcsapni, mindenkit legép puskázni a házból, hívni kemény embereket, akik megdolgoznak ezeket, házba lakókat, meg ilyesmi. Tehát, hogy semmilyen ilyet, hanem Krisztussal végigélni. Ron Clegg, aki a Fiúság héten szokott szolgálni, ő mesélte azt, hogy körülbelül náluk a feleségére a veszekedések úgy zajlottak le, hogy a felesége előhozott egy témát, persze nem azt mondta, hogy veszekedés, hanem egy vita úgy zajlott le, hogy előhozott a felesége egy témát, és azt kezdte egyre sarkosabban előadni, hogy mi is volt a baj, mit nem kellett volna csinálni, vagy hogy kellett volna csinálni, és akkor ezt Ron általában úgy reagálta le, hogy csöndbe hallgatott, összeszorította a száját, és amikor elég volt, egyszer hátat fordított, és elment, miközben a felesége beszélt. Ez tipikus reakció mind a két oldalról. És akkor egyszer Isten segített neki, hogy Krisztussal élje meg ezt a helyzetet. És akkor miközben a felesége beszélt, nem azt gondolta, hogy hogyan reagálok erre, hanem hogy kezdett imádkozni Krisztushoz. És akkor azt mondta a feleségének, hát be kell valljam, igazad van. És képzeljétek el, a felesége abba hagyta a beszédet. Hirtelen kizökkent abból a szerepből, gondolta lehet automatikus, ugyanaz megy megint, de ez teljesen kizökkentett, és a végén még imádkoztak is, és az egész konfliktus nagyon jól sült el, mert Krisztussal élte meg ugyanazt a szenvedést. Szóval azt gondolom, hogy a teljesen értelmetlennek tűnő szenvedés, hogy kirúgnak feleslegesen a munkahelyedről, hogy hamis váddal gyanúsítanak meg, hogy ezért megbüntetnek, hogy leértékelnek, hogy nem te kapod azt az állást, amit megérdemelnél, hogy nem választanak meg egy pozícióra, amit te tudnál legjobban betölteni, hogy sokkal kevesebbet keresel, mint amennyit a munkád érne meg minden. Ezek mind valóságos szenvedések. És az a lényeg, hogy azt mondjuk Krisztus kezét fogva, hogy Uram, veled megyek. Egyébként meg kell, hogy mondjam nektek, hogy a keresztényeknek nagyon sokáig az volt a véleményük a szenvedésről, hogy pont azért, mert értelme van a keresztények szenvedésének, és Krisztussal ez örök dicsőséget szerez, ezért nem szükséges feltétlenül a szenvedés enyhítése. Ez a katolikus szerzetes rendekben a középkorban ez nagyon jelentős volt, hanem csak a szenvedés fel kell ajánlani Isten dicsőségére. És a protestánsoknál ez nagyon erős gondolat volt, hogy annak ellenére, hogy nem minden szenvedés szüntethető meg, és azt fel kell vállalnunk Krisztussal, a keresztény embereknek mindig a szenvedés csökkentésére kell törekedni. Mindenféle módon. Mert ez jelzi azt az eljövendő országot, ahol nem lesz semmi szenvedés. Ha most egy picit tudunk enyhíteni, tehát az eljövendő országban, az örök dicsőségben nem lesz semmi szenvedés. Ezért itt, ha bárkinek a szenvedését egy hajszálnyival tudod könnyíteni, akkor az annak az örökkévaló dicsőségnek a kicsi jele. Érted? Igazából a saját szenvedésedre is igaz, mert minden, amivel megkönnyítheted Krisztus által a saját szenvedésedet, az egy hálaadásra indít, és a megnyugvása ebben. Van, amit nem tudsz megkönnyíteni. Például, hogyha ma elmész a fogorvoshoz, akkor azért, mert te Krisztussal át tudod élni a szenvedést, azért kérhetsz injekciót. És az is az Úr dicsősége van. Tehát nem kell azt gondolni, hogy hitben olyan gyenge vagyok, hogy egy fúrást nem bírok ki, komolyan fúrást nem bírok ki. Tehát nem így kell gondolkodni, nem. Hogyha van fájdalom, vagy például szerintem én nem utasítom el azt, hogyha valaki gerincérzéstenítővel szül. Tehát, hogy ezt nem tartom hitetlenségnek. És azt is, hogyha mondjuk van egy munkahely, ahol nagyon rosszul mennek a dolgok, de egy kicsit jobban tudod csinálni, nem csak elszenvedett pufogás nélkül, akkor az is Isten dicsőségére van. Ha mindenki durva egymással, és te nem csak elszenveded azt, hogy mások durvák, hanem te kedves próbálsz lenni, és ezzel enyhíted, még azokkal is, akik feled baromi durvák, ez is Isten dicsőségének a jele. Ne legyünk szakértői annak a szenvedésnek, amiben a másik van. Mert mindenkinek a szenvedése nagyon-nagyon speciális. És sokszor van az, hogy egy hívő ember olyan, mint hogy úgy megy oda egy másikhoz, hogy ó, ebbe szenvedsz, azt tudom, ez milyen. És ez annyira idegesítő, mert honnan tudná? Ez az én szenvedésem. Még akkor is, hogyha neki már ugyanez volt, akkor se tudhatja, hogy én ezt hogyan élem meg. Mert ezt én élem meg, és nem ő éli meg. Tehát, hogy ez szerintem fontos, hogy ne legyünk szakértők. Tehát a szenvedő embernek úgy van, hogy felebaráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha az Isten félelme eltávozott is tőle. Tehát, hogy nem arra van szüksége, hogy szakértsék az ő élethelyzetét. Legfőképpen nem arra, hogy valaki megmondja neki, hogy most mit kéne csinálnia. Akkor mondjunk csak azt, hogy mit csináljon valaki, hogyha konkrétan ő azt kéri, hogy mondjuk meg, hogy most mit csináljak. Ha ezt kérdezi, hogy mondjuk meg, hogy mit csinálj, akkor mondhatunk valamit, de ha nem kérdezi, hogy mondjunk meg, hogy mit csináljon, akkor nem mondjunk semmiat, ami arra vonatkozik, hogy mit csináljon. De akkor hogyan lehet mégis, Péter ugye ezt kérdezted, hogy hogyan lehet mégis Istenről beszélni. Igazából nagyon-nagyon nehéz, pont azért, mert a másiknak a fájdalma a speciális. És azt hiszem, hogyha most példákat hoznék az életemből, egyik rosszabb példa volna, mint a másik. De mind arról szólna, hogy jó, hogy szakértő voltam, túl hamar mondtam valamit, hogy megmondtam, hogy az illető ember mit csináljon. Szóval, hogy ezek. Igazából még azt gondolnánk egyből, hogy azt kellene mondani, az a legokosabb azt mondani, hogy nekem is volt már ilyen. Hogyha tényleg volt olyanunk. De hogy mivel hiába volt nekem is olyan, az nem ugyanaz volt. És én nem ugyanolyan háttérből vagyok, és nem úgy élem meg. Tehát, hogy nagyon tényleg magunkba elcsendesedve imádkozni kell, hogy Isten valami gondolatot adjon, ami csak ott születhet meg, és úgy, nagy óvatossággal. Amikor valaki aktuálisan egy nagyon mély szenvedésben van, akkor szerintem veszélyes megmondani, hogy mit csináljon, hogy keresse Istent, vagy ezt csinálja. Nem azért, mert ez önmagában nem igaz, amit mondasz, csak hogy általában pont az fordítottjára sül el. Tehát egy kicsit olyan, mint képzétek el, sok esetben ezt most lelki vagy érzelmi értelemben értsétek, mint ha valakinek se keze, se lába nem volna, és akkor azt mondanák neki, hogy csak itt felmész a lépcsőn, átmész az ajtón, azt ott vagy a megnyugvás helyén. És az illető hogyan tudja elmondani, hogy de nézzél már rám, se kezem, se lábam, én nem hagyja, hogy az ajtóig nem jutok, én meg se tudok moccanni. Tehát, hogy... Bocs, csak ennyit akartam rá. Judit, tessék. Igen. Szerintem ez egy nagyon helyes hozzáállás, Judit, hogyha olyan nagyon-nagyon kemény szenvedést látunk, akkor véletlenül se próbáljuk azt megmagyarázni. És ne próbáljuk azt megmagyarázni, hogy keresztény szempontból ez hogyan lehet értelmezni, hogyha az illető ember nem egy hívő ember, és nem ismeri a Krisztust, akkor biztos, hogy ezt nem szabad. Amit itt Pál apostol ír, ezt a gyülekezet tagjainak írja, a hívő embereknek. Amit az előadásban mondtam, az a hívő Krisztussal közösségben élő embereknek szól, hogy mi hogyan látjuk a szenvedést. Akik nem ismeri Krisztust, azok számára ez egy abszolút felfoghatatlan, meg egy értelmezhetetlen dolog, tehát biztos, hogy nem kell mondani. Amit viszont megtehetünk, hogy bárki bármilyen szenvedésben van, ha mi egy picit enyhíthetjük az ő szenvedését bármivel, és ezt megtehetjük Krisztusért, azt tegyük meg. Mindenféle magyarázat nélkül, mindenféle külön prédikáció, vagy még azt se kell oda tenni, hogy de én imádkozom érted, vagy egy külön igét, hanem egyszerűen csak ha egy kis jelét a szeretetnek, vagy a vigasztalásnak tudjuk nyújtani, vagy egyáltalán a meghallgatásnak, vagy egy pohár vizet tudunk adni, vagy fel tudjuk hívni telefonon, vagy bármi, vagy meg tudjuk hallgatni egy kicsit, azt tegyük meg. És ennyi, amit mi megtehetünk. Ilyenkor vagyunk a szenvedésbe, ami egyébként a pokol előszobája, ezek is, amiket te mondtál, a remény sugarai a mennyországnak. Nem úgy, hogy egyből az illető értelmezi, de higgyétek el, hogy valamit érez, hogy van valami más. Nem abból a magyarázatból, vagy a tanácsadásból, vagy a prédikáció, vagy a traktátusból, hanem egyszerűen a hétköznapi szeretetből, nagyon abszolút módon, csak az egyszerű szeretetből.